Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Ez az Intrum Podcast legfrissebb adása 2025-ben, és puskáznom kell, mert olyan dolgokról fogunk beszélgetni, amit nekem sem eléggé ismerős, talán önöknek is izgalmas lehet a következő percekben. Intrum fizetőképességi index, európai fizetés és európai fogyasztói fizetési jelentés. A két vendég, a két szakértő pedig a stúdióban Despot Károly, az Intrum vezérigazgató helyettese, és Udvardi Attila, a GK igazgatója. Kezdjük az indexekkel. Jó, hogy ez kinek fontos, miért fontos, hogyan kapcsolódik össze az Intrum és a GKI? Károly, kérlek, kezd ezzel.
Mi az Intrumnál különböző felméréseket végzünk azért, hogy a pénzügyi általános egészségről egyfajta ilyen barométer tudjunk adni a piac számára. Van két olyan nemzetközi felmérésünk, egyik a cégeknek a pénzügyi likviditását, pénzügyi fizetőképességét vizsgálja, a másik pedig a fogyasztóknak a saját megélését, a saját pénzügyi lehetőségeiről, hogy tudják fizetni a számláikat, milyen pénzügyi terheik vannak a jövőre nézve. Ez egy nemzetközi kutatás, ezt 20 országban végzi az Intrum, a fogyasztóihoz egy 20 ezeres mintát vehetünk alapul, a cégeshez pedig 10 ezer céget szólítunk meg, és van egy közös felmérésünk, az pedig a GKI-vel közösen indítottuk el, ami pedig tényadatokon alapuló mérés, ahol azt mérjük különböző mutatók alapján, hogy a magyar lakosságnak milyen a pénzügyi megtakarítási lehetősége, milyen stabil lábakon áll a gazdaság, és ezeket a mutatókat a GDP-et és az egyéb fontos mutatókhoz, gazdasági mutatókhoz is mérve jelenítjük meg.
Mennyire vagyunk ezekben a kérdőívekben, kérdéssorban őszinték? Mert ez egyik legfontosabb kérdés, nem? Hogy amikor a pénzügyi tudatosságomról kérdeznek, a fizetőképességemről kérdeznek, azt mérik föl, akkor ebben mennyire vagyok őszinte. Egy picit, hogy fogyasztok-e alkoholt minden héten, vagy nem tudom még miket csinálok, viszek-e virágot a feleségemnek minden hónapban. Szóval mennyire tetten érhető itt az őszinteség?
Igazából a felméréseink, amikre hagyatkozva, ez az a kérdés, amiben legkevésbé nyitottak az emberek, hogy erről nyilatkozzanak, de ezen is, ebben e tekintetben is már nagyon sok javulás, vagyis hát változás történt. Inkább mostanában már nyilatkoznak erről az egyes felmérésekben. Ebben a felmérésben ez egy speciális, amiből ez az index származik. Ez egy bonyolultabb, mert ez egy kompozit index, ez több alindexből áll. Ez a Intrum fizetőképességi index, ami a lakosságnak a fogyasztási hajlandóságát, a kötelezettségét, a fizetőállományt, a fizetési képességét és a megtakarításait egybe kezeli. Az indexek általában valami változást vagy valamilyen szintet mutatnak. Ennek a hosszú távon való vizsgálata ezeknek a szinteknek, meg változásoknak, ez nagyon sokat mutat a döntéshozók számára, nagyon sokat mutat a vállalatok számára, akár a lakosság számára is, aki mondjuk követi vagy érdeklődik ezek iránt, az indexek iránt. A két legérdekesebb index, ugye, amit rendszeresen hallunk róla, ez a GDP volumen index, illetve a fogyasztói árindex. Ezek is 1000 almutatókból állnak össze. Ez az index, ez az Intrum fizetőképesség index, ezt viszont 2018-ban alakítottuk ki az Intrum megkeresésére. Ez egy hosszabb folyamat volt. Nagyon sok mutatót vettünk alapul, egy mutatóhalmazt, és abból szűkítettük végül 4 olyan mutatóra, ami benne bekerült ebbe az indexbe, és ebből kalkulálódik ez az index, ami a lakosság fizetőképességéről ad információt havonta, és publikáljuk ezt az Intrummal együtt, vagy az Intrum publikálja, ami felmérésünk alapján 4 évente. Ennek az indexnek 4 alindexe van, az egyik az az Intrum adatbázisból származó havi törlesztések mértéke a követelésállományhoz. Ez egy anonim adatbázisból származik, amit az Intrumtól kapunk 4 évi gyakorisággal. Ezen kívül van a GKI-nak 2 konjunktúra kérdése, az egyik az anyagi helyzetre vonatkozik, a másik meg a pénzügyi várakozásokra. Tehát ebbe az indexbe a jövő is valamennyire benne van, és a negyedik pedig egy MNB statisztikai adat, ami a betéti kamatokra vonatkozik. Ezt egy főkomponens analízissel szűkítettük le erre a 4 mutatóra, hogy minél kevesebb információ veszten az adatbázisból, az adatokból, és így ez maradt 2018 óta.
Hát ez most már 7 év, és most már ez majdnem hosszú távnak, vagy középhosszú távnak tekinthető, tehát érdekel, hogy ez a láz körbe, ez éppen most mit mutat 2025-ben, de ez mire jó az Intrumnak? Azon túl, hogy fizetési állóképességén így fordítottam magamnak.
Gyakorlatilag mi ebből arra következtetünk, hogy a következő időszakban véletően javul vagy romló tendenciát mutat a lakosság fizetőképessége. Ezt gyakorlatilag az elmúlt 6 évben publikáltuk, és a legnagyobb mélypontot ez a Covid időszak környékén érte el. Azóta egy elég jelentős emelkedésen van túl az index. Visszaigazolja azokat a konjunkturális adatokat is, hogy magas maradt a foglalkoztatottság, nőttek a reálbérek, nőtt a fogyasztás, és azt látjuk, hogy az elmúlt fél évben, ahogy egyébként ezt a egyéb makromutatók is visszaigazolják, csökkent az index, ez azt mutatja, hogy most gyengébb a gazdaság, lassabb a növekedés, nincsen jelentős bérkiáramlás, kevesebbet fogyaszt a lakosság. Ezt elsősorban egy külső iránytűnek, egy barométernek használjuk arra, hogy a piac számára egyrészt a fogyasztók, illetve a cégek számára egy ilyen általános pénzügyi barométert mutassunk be, részben ugye a mi általunk rendelkezésre bocsátott adatok felhasználása.
Ez olyan, mintha tengeren hajóznék, ugye, és kapnám az előrejelzéseket, hogy mire számíthatok, napsütésre, kellemes szélre, pont jó lesz, vagy esetleg viharra, nem? Nagyjából így.
Nagyjából igen, és azt látjuk, hogy visszaigazolva, amikor a mutató romlik, akkor valóban a következő egy negyedéves időszak az nem a GDP fellendüléséről és az erősítő fogyasztásról szól. Amikor viszont megindul az index, akkor egy jobb konjunkturális időszakba érkezünk.
Tehát most az elmúlt időszakban akkor az index kissé esik, akkor így fordíthatom?
Igen, most az elmúlt egy év összehasonlításában azt lehet mondani, hogy magasabban vagyunk, mint egy éve, viszont alacsonyabban vagyunk, mint negyedéve, vagy egy pár hónappal ezelőtt. Tehát itt most átfordult valami. Ez részben azért is van, mert ugye ezt a fizetőképességet méri, ebben benne van az, hogy fogyaszt-e a lakosság, vagy megtakarít. És akkor itt látható egy ilyen szerkezeti jelenség is, hogy vajon azokhoz megy el a többlet jövedelem, akik utána elfogyasztják, vagy azokhoz, akik megtakarításba helyezi. Tehát aki megtakarításba helyezi, abból nem lesz fogyasztás, és nem lesz hatása a GDP-re, illetve a másik pedig az, hogy egyre bizonytalanabb a környezet most, a külső környezet, a kereslet, a magyar vállalatok termékei iránt, így a GDP is látható, hogy nyomott, az infláció bizonytalan, ezért ez látszik ezen az indexen is, hogy ezért az elmúlt három-négy hónapban elkezdett csökkenni, és mi azt várjuk, hogy a következő időszakban is inkább oldalazni fog, vagy minimálisan emelkedni. Tehát, hogy nagy változások nem várhatóak.
Egyébként milyen érdekes, mert amikor mi találkozunk Károlyal általában fél évente egyébként valamilyen riportban, vagy videóban, vagy podcastben, akkor rögtön mindig az első kérdésem szokott lenni, most ma éppen nem, hogy egyébként milyen állapotban vagyunk. Hát ugyanez, csak nem indexszerűen kérdezem, hanem most éppen hogy áll a kintlévőség, milyen a fizetési hajlandóság. Nyilván ilyen konyha nyelven 3-4 mondatban értem azt, hogy ő az Intrumnál mit tapasztal. Ez elég érzékeny helyzet, tehát ott nagyon pontos információk vannak, és talán a jövőre nézve is ez az index, meg ezek a benyomások, ezek fontosak lehetnek akár a gazdaság szereplőinek is, hogyha jól értettem az előbbieket.
Így van, a nemzetközi kutatásaink is visszaigazolják azt, amiről az előbb beszéltünk, hogy az alacsonyabb keresetű rétegeknek nagyon nagy nehézségeket okozott ez az inflációs időszak, hiszen az ő fogyasztói kosaruk egyszer leszűkült, nem tudtak fogyasztani, míg a magasabb jövedelmű rétegek a megtakarított többletet azt befektették, nem fogyasztották el, ezért egyszer megtakarításban ott van. Ez látszik az állampapírpiacon, ugye rekordmagas volt a lakosságnak az állampapír tartaléka, a részvénypiac is emelkedett, de ugye ez egy bizonyos alacsonyabb jövedelmű csoportot elkerült, hiszen ők a fogyasztói kosarukból nem tudtak olyan megtakarításokat eszközölni, hogy komolyan meg tudjanak ebből takarítani.
Most más sem lehet hallani az elmúlt hetekben, mint hogy az állampapírokból származó kamat most hány százezer vagy millió lakoshoz ér el, és abból majd mi lesz? Ugye megtakarítás lesz, költés lesz, áfa lesz belőle, mindenki erre a pénzre ácsingózik, az ingatlan szektor, az autópiac, mindenki más. Nagyon izgalmas lesz, hogy ez akkor nátok hónapról hónapra látszik majd, hogy merre billen a mérleg.
Így van. Többlet információként talán hozzá lehet tenni, hogy most lehetett olvasni bizonyos felméréseket, amik azt kérdezték, hogy mit tervez a lakosság ezekkel a kamatokkal, vagy akár a tőkével, ami lejár az állampapírban. és leginkább tehát az, hogy valaki el akarná ezt költeni, azok voltak a legkevesebb, a legkisebb arányban. Az, hogy valaki ott hagyja, az azok, valaki berakja más állampapírba, valaki devizás befektetésbe rakja, vagy egyéb instrumentumba rakja, ezek sokkal nagyobb arányban voltak. Tehát itt is azoknak a jövedelméről van szó, vagy azoknak a megtakarításáról van szó, akiknek nem igazán van szüksége többletfogyasztásra. Tehát a gazdaságot akkor lehet stimulálni, hogyha azokat a rétegnek a fogyasztását nyomjuk meg, akik tényleg el is fogják költeni a többletjövedelmet, mert szükségük van bizonyos termékekre, meg szolgáltatásokra, illetve egy törlesztésre. Ez a bizonytalanság benne van a rendszerben.
Mi eddig az Intrum fizetőképességi indexről beszéltünk, és csak egy mondat, hogy ennek van regionális bontása is, ugye? Tehát azt is figyelitek közösen, hogy a Magyarország térképén mindez, amiről eddig beszéltetek, ez hogy változik?
Igen, ez is egy specialitás ennek az indexnek, hogy régiók szerint is megmondható, hogy alakul a fizetőképesség. Ezekben óriási nagy különbségek a lefutásban nincsenek. Egyet tudok mondani, hogy 2012-ben ugyanis ezt az indexet visszavezettük 2010-ig, tehát 18-ban 10-ig visszavezettük, tehát onnan rendelkezésre állnak az adatok. Tehát például 2012-ben a nyugati régiók előbb tértek magukhoz e tekintetben, mint a keleti régiók. De az, hogy az index 2019-ig utána emelkedett, az minden régióban. Persze nyilván az, aki jobban figyeli ezeket, vagy részletesebben figyeli ezeket az indexeket, azoknak sokkal több információt nyújt, hogy az egyik régióban most akkor az milyen szinten van, hogy változott. Tehát ebből azok, akik például az Intrum, biztos, hogy nagyon hasznos információkat tudnak levonni ezekből a különbségekből.
Tehát most azt nagyjából lehet gondolni, én gondolnám, hogy mondjuk a Debrecen környéki régió az a következő időszakban ezen a skálán fölfele megy majd.
Mi is azt várjuk, hogy az autógyárak és az akkumulátorgyárak beindulásával pont olyan régiók is megindulnak felfele, amelyek még lemaradók voltak.
Beszéljünk még két dologról, az egyik az európai fogyasztói fizetési jelentés, a másik az európai fizetési jelentés. Itt tulajdonképpen, ha jól értem, akkor arról szól a történet, hogy hogyan teljesítenek a magyar fogyasztók vagy a magyar vállalkozások európai viszonylatban. Erre múlt a havi podcastben erről beszélgettünk, amikor a megtakarítások kapcsán az meg is lepett engem, hogy mögöttünk van Dánia, meg még jó néhány ország, de itt akkor nézzük ezt az európai összevetést, jó? Mert azért ez izgalmas, mindig Európához hasonlítjuk magunkat, hogy teljesítenek a magyar fogyasztók és a magyar vállalkozások.
Ugye az fontos rögzíteni, hogy ez ahogy érzik. Tehát ugye az, hogy igen, hogy teljesítenek, ugye itt az előbb mondtad, hogy vettem ezt a virágot.
Igen, ezzel az őszintességgel kezdtük ezt a mai beszélgetést.
Ez egy önbevallás, ez az érzékelésről szól, hogy mit érzékelnek az ügyfelek. Két nagyon erős megállapítás volt az utóbbi felmérésben. Az egyik, hogy 40% mondta azt, hogy ez európai 40%, itt nincs alábont vagy a magyar piacra vonatkozóan, 40% mondta azt, hogy nem tudna fizetni egy váratlan, mondjuk 100-200 ezer forint körüli kiadást, ami egy igen magas szám, és azt jelenti, hogy ez a réteg egy váratlan kiadás esetén igen sérülékeny lehet.
Álljuk meg egy szóra, mert
ez egy magas
100-200 ezer forintnak megfelelő akár euró, igen, és ez európai felmérés.
Ez európai,
és 40%
mondja azt.
Tehát majdnem a lakosság fele azt mondja, hogy bedőlne, ha...
Igen, hogy a nyugat-európa azt jelenti, hogy nem tudná egyből a fizetéséből fizetni, az azt jelenti, hogy a nyugat-európa nagyon erős a hitelezettségi arány, tehát ott nyúlnak a hitelhez ilyen esetben a fogyasztók. Ugye itt Magyarországon egy picit ezt, hogy látjuk a nemzetközi összehasonlításban, hogy a magyar hitelezési ráta az a nemzetközihez képest jóval alacsonyabb, még talán a csehszlovák piachoz képest is per főre vetítve alacsonyabb. Tehát ez az egyik fontos megállapítás. A másik pedig, ami nagyon érdekes, hogy nagyon megindult az impulzusvásárlásnak a hatása, ez mind pozitív, mind negatív szempontból. A fogyasztóknak egyre magasabb százaléka érzi azt, hogy az utóbbi időben elcsábul, egyharmaduk mondta azt, hogy elcsábul, és vesz olyan terméket, amire egyébként nem biztos, hogy szüksége lett volna, és ennek az aránya nő. Ez ugye elsősorban ezek a nagyon egyszerű, nagyon kellemes, digitális élményt nyújtó platformok is biztosítják, de ez egyfajta olyan fogyasztáshoz vezet, ami nem volt feltétlenül szükséglet, és később ebből lecsapódhat egy nem fizetési arány.
Vállalkozások?
A vállalkozások összességében egészséges képet mutatnak. A legkritikusabb szektor ezekben a felmérésekben az építőipar. Hát azt látjuk, hogy amikor lassul a gazdasági növekedés és nő az inflációs környezet, ez a hatás együttesen jelentkezik, akkor az építőipar ti beruházások lelassulnak, és emiatt az építőipari cégek kerülnek leginkább kockázatos kategóriába. Vagy azok a cégek, amelyek az építőiparok állnak kapcsolatban.
Egyébként, amikor lát az ember egy ilyen európai összképet, és talán vannak prekoncepciói bármelyik szegmensben, akár lakosság, akár vállalkozó szegmensben, akkor még meglepődtök? Tehát van olyan statisztika, van olyan szám, amire azt gondoltak, hogy ezt nem gondoltuk volna, hogy Magyarország mondjuk ebben itt áll, vagy ott áll, vagy ehhez képest a magyar fogyasztók mennyire tudatosak, vagy éppen mennyire nem?
Talán én azon meglepődtem, hogy ez az impulzus vásárlás aránya, ez itt Magyarországon mindig alacsonyabb. Tehát, hogyha a környezetemben látom azt, hogy itt is bejön a nemzetközi divat, látszik, hogy a fiatalok bizonyos termékekre egyből úgy ugranak, és szívesen másolják őket. Ennek ellenére kimutatások azt mutatják, hogy mi magyarok még mindig óvatosabbak vagyunk a nyugat-európaiakhoz képest, és megfontoltabb döntés hozunk. Ez számomra egy meglepő adat volt.
Igen, hogy ezt meg tudnám erősíteni, mert a tapasztalataink azt mutatják, hogy ez az óvatossági elem, ami bizonyos sokok után lást, COVID, energiaválság, ez utána nagyon hosszú időn keresztül enged fel.
Tehát, bennünk, magyarokban így van, igen, lassabban olvad fel a jég, lassan, mint mondjuk igen. Egy svédben vagy egy spanyolban?
Hát igen. De mondjuk mi a németeknél mindig óriási, jóval nagyobb volt a megtakarítási arány, mint nálunk, de az, hogy nálunk ezek a sokkok, ezek így benne maradnak a tudatban, és így nehezebben indulnak el a magyarok, tehát hiszik el, hogy vásárolhatnak. Tehát volt ez az időszak, ez a 2013 és 2019 közötti, amikor ez így feloldódott, és akkor ez így pörgött a gazdaság. Persze nagyon sok minden más faktor kedvezően állt, hát nagy volt a likviditásbőség, alacsony volt az infláció, stb. Ezért segített a gazdaságnak, és így jóval több pénz került a háztartásokhoz, és ők ezt elköltötték, mert már elfelejtették a korábbi európai görögválságot, illetve a 2008-9-es
gazdasági válságot. Azért is érdekes, és színezi a képet, hogy az internet tarol, mondtad a fiatalokat, Károly, hogy 60-70-80 éves ismerőseim, barátaim is vannak, akik egyre inkább elsajátítják az internet használatot, és egyre inkább vásárolnak is az interneten. Hát erről meg más kutatások szó. És ahogy ez leszivárog különböző generációkba, vagy felszivárog, az biztos, hogy ezt a fajta impulzus vásárlást, van olyan kedves idős hölgy, akinek én vásárolok be, az interneten nézegeti ki a cuccokat, most is van a kocsimban egy lista, és ezt pörgeti föl. Tehát az, hogy meglátja, már kattint is rá, írta érdekes, hogy ez is valamilyen módon akár növelheti ezt a fajta érzékenységet a lakosságnak. Itt Magyarországon lehet mondjuk egy svéd vagy egy német előbb jutott ennek a tudásnak a birtokába, ha érthető volt, amit mondtam.
Igen, de ugye ezt mindig elmondjuk, hogy tehát az előrefogyasztás az jó. Tehát a hitelezés az jó, hiszen pörgeti a gazdaságot, ez egy pozitív dolog. Arra fontos az ügyfélnek nyilván figyelnie, hogy milyen lehetőségek majd visszafizetni.
Addig nyújtózzam, amíg a takaróért. IFI, IFRI, ECPR, EPR mutatókról, indexekről beszélgettünk. Hogyan használják ezt mondjuk a döntéshozók, különböző cégek? Mind a ketten látjátok ezt, valamit közösen hoztatok létre.
Kiadott mindkét kutatásunkra igaz, hogy a fontosabb médiumok ezt követik és jelentik azokat a mozgásokat, amit ezekben a felmérésekben látunk. Úgyhogy ez egy komoly iránytűvé vált a piac gazdasági szereplői körében.
Tehát az is fontos, hogy értsük, hogy ezek mit jelentenek, ugye?
Igen, általában azok az orgánumok hozzák, akiket azok olvasnak, akik szeretik ezeket érteni, hivatkozási alapként is jelentkezik már ez az index. Többször találkoztam vele.
Nagyon szépen köszönöm nektek, Intrum percek, ezt a beszélgetést kísérhetik a hallgatók, a nézők figyelemmel. Despot Károly, az Intrum vezérigazgató helyettese, és Udvardi Attila, a GKI igazgatója voltak itt. Nagyon szépen köszönöm, az Intrum podcastban részt vettetek a nézőknek, a hallgatóknak, meg a figyelmet. Köszönjük szépen.